Pszachim traktátus 79-es lapján tartunk. És hogyha gyorsan visszaemlékeztek, felfrissítjük azt, amit tegnap este vettünk. Ugye a tegnap esti misnában arról volt szó, hogyha még mindig azzal kapcsolatosan, hogyha a két alap, vagy három alap részét nézzük az áldozatnak, ugye van a vér az egyik oldalon, a másik oldalon pedig ott van a hús, de az állatnak a hús részének is tulajdonképpen két része van. Vannak azok a részek, az emurim, amik a oltára kell, hogy kerüljenek. Ilyen a különböző háj részei az állatnak, a háj, ami a vesén van, a háj, ami a, vagy az a testrész, ami a vagy kis hártya, ami a máj körül van. Tehát vannak a különböző részek, amik az oltára kell kerüljenek, és van maga az a hús, amit mi megeszünk. A Misna arról beszélt, hogy az esetben, hogyha a Pészach áldozatról beszélünk, a Pészach áldozatról szólunk, akkor ha tisztátalanná vált az emurim, hát az oltára kerülendő rész, de a vér rendben van, és a hús is rendben van, akkor a dolog mehet. Az áldozat az okés. Hogyha fordítva történt, és a hús vár tisztátalanná, és a belső részek tiszták, akkor nem oké az áldozat, ugyanis az áldozat lényege az az, hogy elfogyasszuk. Tehát ez esetben az áldozatnak a vérét nem lehet fölhinteni az oltára. Ez a pészachi áldozat esetén. Más áldozatok esetén pont fordítva van. Ugyanis más áldozatok esetén a lényeg az az, ami az oltára kerül. Így aztán, hogyha az oltára kerülendő belső részek tiszták, és a hús vált tisztátalanná, akkor föl lehet hinteni a vért az oltára, és az áldozat érvényes. Ha viszont fordítva történt, és a belső részek váltak tisztátalanná, és a hús tiszta, akkor nem lehet fölhinteni a vért, és az áldozat érvénytelen. Nos, erről fogunk most részletesebben beszélni, és köszöntöm Larisszát is körünkben, és Máriát, jó reggelt kívánok, a női tagozat jeles tagjait, és akkor nézzük is tovább, hogy miről van szó. Masznissim Mani, kinek a véleményét követi a mi misnánk? Amikor erről beszél, és azt mondja, hogy a többi áldozatnál az esetben, hogyha a belső részek váltak tisztátalanná, és a hús tiszta, akkor az áldozatot nem lehet feláldozni, nem lehet befejezni, nem lehet a vért fölhinteni az oltára. Kinek a véleményét követi ez? Masznissim Mani, Rabbi Yeshua, ez nem más, mint Rabbi Yeshua. De Tanya Rabbi Yeshua, mert kolasz vachem svetaira, seni stájér mehem kezájsz baszor, ői kezájsz chélep, zöjre keszadom. Rabbi Yeshua azt mondta, hogy minden áldozat esetén, hogyha legalább egy olajbogyónyi hús és egy olajbogyónyi oltára kerülő háj megmaradt, zöjre keszadám, akkor föl lehet hinteni a vért. Kehaci zájsz baszor, vagy kehaci zájsz chélev, én zeinek eszedom, hogyha viszont csak egy fél olajbogyónyi hús és egy fél olajbogyónyi háj maradt meg, akkor úgy tekintjük, hogy nem érvényes ez az áldozat. A két fél olajbogyónyit nem számítjuk egybe, hanem mind a két részből, a véren kívüli, mind a két kategóriából, a oltára kerülő belső részekből is, és az elfogyasztandó hús részből is, egy-egy legalább olajbogyónyi rész kell, hogy maradjon. Tehát ha mondjuk elveszett, elégett, és itt talán azt is, hogyha tisztátalanná vált, de maradt egy-egy olajbogyónyi rész mind a kettőből, ami rendben van, akkor az egész áldozat rendben van. Ha viszont csak fél-fél olajbogyónyi maradt mindegyikből, akkor a kettőt nem számítjuk egybe, és nem mondjuk azt, hogy akkor ez már elég ahhoz, hogy az áldozatot meg lehessen hozni. Ube oila a filu kehaci zájsz baszor, kehaci zájsz chélev, zeire keszadam. Mindez viszont csak akkor van, hogyha egy olyan áldozatról beszélünk, aminek van olyan része, amit elfogyasztunk. Ugye viszont van az ola áldozat, amit teljes egészében feláldozunk az oltára, és ott elégetjük a teljes testet. Ez esetben egybe számolódik a hús és a belső részek, ugyanis mind a kettő az oltára került, tehát ugyanabban a kategóriában tartozik, és hogyha a kettőből együtt jön csak ki egy kóser olívabogyónyi rész, akkor az rendben van. Mincha mája videtei. Ezt mondja Rabbi Yeshua. Ube mincha, áfapise kulaka jemesz, la izrek. Viszont a liszt áldozatnál, annak ellenére, hogyha teljes áldozat megvan, ne hintse föl a vért. Most először is ezt az utolsó mondatot meg kell értsük. Mi az, hogy a lisztáldozatnál ne hintse föl a vért? Minha mája vidite, hogy jön a vér a lisztáldozathoz? A lisztáldozatnál ugye egy maroknyi lisztet tettek az oltára, és semmi vér nincsen. Hogy jön ide a vér? Amire a papa minhászne szachim. Azt mondja, a papa, miről van itt szó? Arról a lisztáldozatról, ami nem önmaga saját jogán volt áldozat, hanem egy kísérője volt valamilyen áldozatnak. Ugye sok, a legtöbb áldozat mellé ment két kísérő, amit úgy hívunk, hogy ne szachim. Részben bor, amit ráöntöttek az oltára, részben pedig egy olajjal kevert liszt áldozat. És mit akar mondani a Talmud? Azt, hogy akkor is, hogyha megmaradt ez a kísérő teljesen egészében és tiszta, de a húsból vagy a hájból nem maradt, ez a kísérő nem elég ahhoz, hogy az áldozatnak a vérfelhintés részét azt érvényessé tegye, tehát ez esetben sem lehet felhinteni a vért a oltára. Oké. Okay. Ugye utolsó részként most elég hosszan beszélünk erről a vér, hús, háj problematikáról, és ugye korábban arról beszéltünk, hogy a két dolog honnan tudjuk, hogy egymást függésben tartja. Tehát a vér, ami felkerül az oltára, és a hús, amit el kell fogyasszunk, honnan tudjuk, hogy az egyik nincs meg a másik nélkül, vagy megvan a másik nélkül, Rabbi Elezer és Rabbi Jeshua vitája. És erre hoztunk egy idézetet a Tórából. Ahogy a Tóra azt mondja, Mózes negyedik könyvében, hogy és egyétek meg a húst, és hintsétek fel a vért, mivel együtt említi a kettőt, innen tudom, hogy a kettő összefüggésben van egymással. Azt mondja a Talmud, ez mind rendben van, de honnan tudjuk, hogy a hájra is igaz mindez? Hélev minnalan, honnan tudjuk azt, hogy ha a háj még rendben van, és a húst nincs rendben, akkor az elég ahhoz, hogy az oltárra fölhintsük a vért. Amer ebbi éjjel a misumre mismael, matubba misumre mismael, bemchanina, de amer kra, mivel a Tóra azt mondja, vi hiktira hejlem, de rejekni hajáklásem. Mózes harmadik könyvének 17-es fejezetének 6-os mondatában a következőt mondja a Tóra, ve zaráka kajénes adom, a pap pedig hintse fel a vért az örökkévaló oltálára, és hozza föl az oltára a hájat, lereáhni hajáhlá sem, kellemes illat gyanánt az örökkévalónak. Mire tanít bennünket ez a mondat, amiben együtt van a vér fölhintése és a hájnak az oltáron való elégetése? Hélem, áfál pisein basszal? Azt látjuk ebből, hogy a vért akkor is föl lehet hinteni, hogyha csak a háj áll rendelkezésre, és nem áll rendelkezésre, már a hús. Eskehan hélem, azt mondja Talmud, jó, akkor ebből a tórai mondatból látom, hogy a vér felhintéséhez elégséges, hogy rendelkezésre álljon a háj. De honnan tudom, hogy elégséges, hogy rendelkezésre álljanak azok a további belső részek, amik nem a háj, hanem további belső részek, amiket el kell égetni az oltáron, amelyek részei az imurimnak. Mik ezek a belső részek? Jöjj szereszus teaklajajsz, vagy szeresz a kavades teaklajajsz, a májon lévő hártya, most értem, nem jut eszembe a kifejezés, de ugye ez az a hártya, ami a hájat és ami a májat és a tüdőt elválasztja egymástól. Hogyha valakit a kedves tanulótársaim közül tudja, hogy ennek mi a neve, értem, nem jut eszembe, akkor ez az a még, amit az oltára fölhelyeztek a háj részeken túl. Továbbá ott volt még ugye a steak lajos, a két vese, amit ugyancsak fölraktak az oltárra. Ugye ezek mind-mind részei a belső résznek, de ezek nem maga a háj. Ugye alapvetően a belső részek, amit az oltárra tettek, az volt az a háj, ami a máj fölött volt, az a háj, ami a vese fölött volt, és az a háj, ami a farok rész előtti high volt. Ezen kívül még a máj fölötti ezt a hártyát is feláldozták, vagy felvitték az oltára, és felvitték az oltára a két vesét is. Most a kérdés az az, hogy értsük, hogy ahhoz, hogy azt kikövetkeztessük, hogy ha a háj rendelkezésre áll, a hús nem áll rendelkezésre, akkor ez elég ahhoz, hogy a vért fölhintsük. Ezt oké, most már értjük. De honnan tudjuk azt, hogy ugyanez igaz ezzel a hártya részre, és ami a máj fölött van, és a két vesére, honnan tudjuk, hogy ugyanígy igaz? Héhem, nincs ez a kínám. Mindek tanul, mintha áfal pise kulak emesz lízrach, mintha delaj, ával is szersz a kavad, és lehet le, és ápérd, ami. Minnala. És tudjuk, hogy ez így van, hiszen a Brájta azt mondja, hogy csak az esetben, azt az esetet emelik ki, mint negatív példa, amikor már csak a kísérő lisztáldozat kóse, és azt mondja, hogy az már nem elég ahhoz, hogy a vért fölhintsük az oltára. Tehát, hogyha még megvan a máj és a két vese, a máj fölötti hártya és a két vese, az még oké. Okay, de honnan tudjuk, hogy ez így van? Rabbi Yochanan didei amarkra lereachni chayakol, és a mála lereachni chayak. Rabbi Yochanan azt mondja, hogy mivel az az előbb idézett mondat, amiről magát a hájat kikövetkeztettük, az úgy végződik, hogy és áldozzátok föl az oltára a hájat, lereachni chayaklá sem, nagyszerű illatként az örökkévalónak, ezek szerint bármi, amit az oltára teszel és illatot képez, az ide beletartozik. Ha az még megvan, akkor a vért is föl lehet hirteni az oltára. Oké, okay, de hogyha ez így van, akkor miért szükséges? Akkor lehetett volna csak ennyit mondani, és nem kellett volna mondani a hájat is. Lehetett volna mondani azt, hogy minden, ami illatot képez az örökkévaló, kedves illat az örökkévaló számára, nem kellett volna külön mondani az hájat. Azt mondja, a Talmud, kellett mondani a hájat is, és kellett mondani azt is, hogy ami különleges illatot képez az örökkévaló számára. Miért? Mert csak az egyiket mondtam volna, nem tudtam volna a másikat, ha a másikat mondtam volna, nem tudtam volna az egyiket. Inkább szabrák mondani, hejlem, hával, mina, hejlem, vinyai, szerszak, az is leaklani, szlaj. Szabrák mondani, hejlem, hajják, inkább szabrák mondani, hejlem, hával, mina, se kola, hejlem, hajják, félöm, minha, szabrák mondani, hejlem, ha viszont, ha csak annyit mondtam volna, hogy a háj, akkor nem tudtam volna, hogy beletartozik a hártya is, és a vese is. Ha annyit mondtam volna, hogy az örökkévalónak illatként, akkor pedig azt gondolhattam volna, hogy ide tartozik az áldozatot kísérő liszt mincha áldozat is. Nos, drága barátaim, idáig tartott a háj, a zsír, a vér, és ezek a finom problematikák, és közben látom, hogy gyűlünk, sok szeretettel köszöntöm Gabit, Balást, Gábort, jó reggelt kívánok, Krisztina, Éva, Katalin, mindenki, aki most csatlakozott hozzánk, Mér Jákov, és akkor nézzük a következő misnával, ami egy kicsit még mindig marad az áldozás kérdésénél, de lesz benne egy kis matematikai, hát nem is tudom, logikai játék. De nézzük először, mit mond a misna. Ugye arról beszéltünk, hogy ha a közösség nagy része tisztátalan, akkor lehet az áldozatot tisztátalanságban is hozni. Ezt fogja elemezni a misna, és erre fog különböző szimulációkat mondani a Talmud. Nit mahakohol, hogyha a közösség tisztátalanná vált, oly ruboj, vagy nem is az egész közösség, hanem csak a nagy része a közösségnek. Oly se halljuk, hogy hánint mehim, vahakoholta hőrim. Sőt, hogyha a közösség nem is tisztátalan, csak a papok váltak tisztátalanná, viszont a közösség továbbra is tiszta, mindezesekben az esetekben, jászube tuma, az áldozatot azt meg lehet hozni tisztátalanságban is. Ez mind abban a kategóriába tartozik, amiről azt mondjuk, hogy tumat hujabe cibur, hogy amikor a közösséget érintő áldozatnál az egész közösséget, vagy a nagy részét érinti valamilyen tisztátalanság, akkor az már nem tekinthető akadálynak az áldozat meghozatala szempontjából. Nit van mi utak a hölgy? Mi van a helyzet akkor, hogyha a közösségnek csak egy kisebb része tisztátalan, tehát a hölgyén, őszín, eszen is sajn, akkor a tiszták, azok menetrend szerint meghozzák az első áldozatot, a pészaki áldozatot. Vát mém, őszín, eszeseni, és azok, akik tisztátalanok, azok időközben meg fognak tisztulni, és majd a második Pészachot, a Pészach sénit kell, hogy teljesítsék. Tanulában most jön a Gemara, és rögtön fölvet, és rögtön tovább részletezi ezt a szabályt. Hár is a hajúi szrölt meim, hogy hánjuk le is sejrészte hajim. Hogyha Izrael fiai tisztátalanak, az izraeliták, a kohaniták és a áldozati kellékek a szentélyben, eszközök, edények, azok tiszták, vagy fordítva, az izraeliták tiszták, és a kohaniták vagy az áldozati eszközök tisztátalanok. Sőt, hogyha a kohaniták is, és az izraeliták is tiszták, és csak az áldozati kellékek, eszközök tisztátalanok, akkor mindez Jászube Tuma abba a kategóriába tartozik, amikor a közösség nagyobbik része tisztátalan, és tisztátalanságban kell meghozni a Pészach áldozatot. Tehát bárki a három kategóriából, az izraeliták, a papok és az eszközök közül, amelyekkel az áldozatot hozzák, tisztátalan, akkor az áldozatot tisztátalanságban lehet meghozni. És én ki, Karben Cibur, Haluk, mert és nem mondjuk azt, hogy akkor hozzák meg csak azok, akik tiszták, vagy csak azok, akik tisztátalanak, mert ha egy közösségi áldozatról van szó, akkor azt egyszerre kell, hogy mindenki hozza, és nem lehet különbséget tenni az egyik és a másik között. Most, a kérdés az, hogy amikor azt mondjuk, hogy tisztátalan, akkor ez a tisztátalanság mire vonatkozik? Ugye alapból a halotti tisztátalanságra. És ha visszaemlékeztek, amikor korábban a tisztaság, tisztátalanság különböző kategóriáit tanultuk, akkor ugye felállítottunk egy hierarchia rendszert, és azt mondtuk, hogy amikor a halotti tisztátalanról van szó, az, ami a legsúlyosabb tisztátalanság valahol, akkor az úgy néz ki, hogy van a via voissatuma, van a tisztátalanság atyának atya, a legfőbb forrása, a vi avot hatuma, utána van avhatuma, a tisztátalanság forrása, utána van rishon letuma, a tisztátalanság elsődleges származéka, sheni letuma, másodlagos származéka, harmadlagos származéka, negyedleges származéka. És ugye különböző szintek, különböző, alapvetően az a logika, hogy minden szint, ami hozzáér, azt a következő szinté teszi. Tehát ahogy távolodunk a tisztátalanság forrásától, annál enyhébb a tisztátalanság fokozata. Alapvetően a második fokozatig, a második származékig tekintjük a dolgot tisztátalannak, a harmadik, negyedik, az már csak egyedi kérdésekben számít tisztátalannak. Oké, akkor ez volt az alapvető hierarchia, amiről beszéltünk. És azt mondtuk, hogy a Tórának egy bizonyos mondatából azt tanuljuk, hogy hogy alapvetően ugye mindig a következő szintre jut az, ami valamihez hozzáér. De van egy kivétel, és ez pedig a kard. Ha valaki hozzáér egy halotthoz, akkor ugye a halott az a via voissatuma, az a tisztátalanság ősforrása, forrásának forrása, ő pedig csak simán a tisztátalanság forrásává válik. A via vodhatuma és avhatuma. Viszont a kard, amivel a halottat megölik, az a kard, az ugyanolyan szinten tisztátalan, mint maga a halott. A Tórának ezt egy mondatából következtetjük, és ebből azt is következtetjük, hogy egyrészt ez nem csak a kardra igaz, hanem minden fémeszközre. Másrészt nem csak abban az esetben igaz, amikor a halottal magával érintkezik ez a fémeszköz, hanem bármivel érintkezik, a fémeszköz a tisztátalanságnak ugyanazt a fokát veszi át, mint amihez hozzáért. És nem fokozódik le egy szinten. Most csak egy metaforaként, most ugye a manapság a koronavírus idején ezt könnyebb megérteni, nyilván egy kicsit más a kontextus, de hogyha valaki hozzáér valakihez, aki fertőző, akkor ő is nagy a valószínűség, hogy fertőzővé válik, és ahogy távolodunk el a fertőzés forrásától, úgy kisebb a valószínűsége. Viszont, hogyha egy fémtárgyról van szó, akkor a fertőzés ugyanazon fokát veszi át a fémtárgy, mint amihez hozzáért. Ugye nyilván ez a koronavírus nem biztos, hogy így van, csak ezzel akartam metaforikusan bemutatni. Azt mondja a Tamás, hogy a fém vezeti a tisztátalanságot, fokozottan vezeti. Minden vezeti valamennyire a tisztátalanságot, de a fém fokozottan vezeti. Most. Amara frizda, lő is sanu elesen nitma ha szákin, mit mely mész. Miről beszélünk, amikor a kés, a metszőkés, amivel leválják az áldozatot, az egy halotti tisztátalannal érintkezett. Azt jelenti, hogy avhatumával. Valakivel, aki maga egy halottat érintett meg. Drachmona már behalal kerev, kerev hárjuk a halal, ugye, miért? Mert ugye amikor, ha hozzáér ahhoz az emberhez, a kés, aki a halottal érintkezett, akkor a kés maga átveszi a halottól tisztátalanná vált ember tisztátalanságának a fokát, ő is áfatuma, és ezzel az áldozatot rison letuma módon teszi tisztátalanná, ugyanígy az embert, aki a kést megfogja később, ugyanúgy az elsődleges fokára emeli a tisztátalanságnak. És mindez akkor mit eredményez? De még karak, mi szávid, de tumasz a gúv, de karak, mi szávid. És mindez azt eredményezi, hogy itt olyan tisztátalanság fok van, hogy ebben, hogyha nem lenne az egész közösség tisztátalan, akkor az káretet vonna maga után. Ával nitma a szákim, hogy tumas serezze, baszorú, de me támelej, le gábre löj me támelej, te hajrin avid, tmein laj avid. Ha viszont a közösség nagy része nem így tisztátalan, nem a halotti tisztátalanság okán tisztátalan azon késtől, ami tisztátalanná vált a halottól, hanem úgy válik tisztátalanná, hogy a kés hozzáér egy csúszómászóhoz, akkor ott, és ahhoz ér hozzá a közösség nagy része, már a késhez, akkor az nem vezeti olyan szinten a tisztátalanságot, mert mindez, amit mondtunk, hogy a kés, az fokozottan vezeti a tisztátalanságot, az csak a halotti tisztátalanságra igaz. De más tisztátalanságra, a csúszomászó tisztátalanságra nem, akkor ott lefokozza a tisztátalanságot. Tehát volt a serec, az a via voisatuma, a serec az avatuma, az a tisztátalanság forrása, ha hozzáér a kés, az risonletuma, a tisztátalanság elsődleges származéka, és amihez az hozzáér, az már a másodlagos származéka, tehát ott nincsen igazán tisztátalanság, és ezért, hogyha így váltak tisztátalanná a közösség nagy része, akkor ez esetben nem mondjuk azt, hogy a közösség nagy része tisztátalan, és ezért mindenki meghozhatja a tisztátalanságban az áldozatot, hanem ez esetben a tiszták meghozzák az áldozatot, a tisztátalanok meg visszamaradnak a második Pészachra. Álmak a szavaráv, hizda, tumat hujjaibe cibur, mechéna már a viccak, tumat hujjaibe cibur. Mit látunk ebből? Hogy ezek szerint Rav Chizda, aki ezt az egészet levezette, hogy a tisztátalanság, na csak arról az esetéről beszélünk, amikor halotti tisztátalan, és nem arról az esetről beszélünk, amikor a csúszomászói tisztátalanság. Akkor ezek szerint abban a vitában, amit tegnap említettünk, hogy jelesül, hogy tuma tchuja becibur, vagy tuma hutra becibur, hogy amikor azt mondjuk, hogy a közösség nagy részének tisztátalansága esetén a tisztátalanság nem akadályozó tényező az áldozat meghozatalához, akkor ez azt jelenti csak, hogy átmenetileg kapunk egy felmentést, és félre van tolva a tisztátalanság, de a probléma maga még ott van, ez a tchuja becibur, vagy tuma hutra becibur, hogyha a közösség nagy része tisztátalan, akkor egyáltalán nincs is tisztátalanság. Nos, úgy tűnik, hogy ezen két vélemény közül Rav Chizda az elsőt követi, és azt mondja, hogy tisztátalanság van, csak kapunk egy felmentést. És ez a felmentés, ez csak erre vonatkozik, és nem arra. Mert hogyha ő azon állásponton lenne, hogy tuma hutra becibur, hogy eleve nincsen tisztátalanság az esetben, hogyha közösség nagy része tisztátalan, akkor nem tenne ilyen különbségeket tisztátalanság és tisztátalanság között. Rave amár a filut mein nami avdi, mai taima, dixiva, basszaségába, haltam el a jajhebe, és szarve basszak halta a riachla. Kaléha de karinem bejvá basszorása, hogy igába haltam el a jajhel karinem bejvá basszor kaltar, jajhel kal basszor, kaléha de karinem bejvá basszorása, hogy igába haltam el a jajhel karinem bejvá Basszakatar, jajhál bassz. Rave viszont ezzel nem ért egyet Rav Chisdával, és ő azt mondja, hogy nem csak a halotti tisztátalanságra vonatkozik mindez, hanem vonatkozik az összes típusú tisztátalanságra, tehát a csúszómászók általi tisztátalanságra is, mivel a Tóra úgy fogalmaz Mózes 3. könyvének 7-es fejezetének 19-es mondatában, hogy a hús bármilyen tisztátalansághoz hozzáér már az áldozati hús, akkor azt ne fogyasszák, hanem a tűzben égessék el, és a tiszta hús viszont legyen megegéve. Mit mond? Általában beszél tisztátalanságról, és nem csak a halotti tisztátalanságról, és ezért azt mondja Rave, hogy ugyanígy az a felmentése a közösség nagy része tisztátalan, akkor lehet hozni az áldozatot tisztátalanságban is, az nem csak a halotti tisztátalanságra, hanem általánosan minden tisztátalanságra vonatkozik. Oké. Most jön a matematika. Arról beszéltünk, hogyha a közösség nagy része tisztátalan, akkor meg lehet hozni az áldozatot tisztátalanságban. Mi van akkor a pont fele-fele? Pont 2,5 millió zsidó tiszta, és pont 2,5 millió zsidó tisztátalan. Azért mondom a 2,5 milliót, mert most olvasok egy nagyon érdekes könyvet, amiben erről is szó van, hogy a zsidók önnek a demográfiája hogy alakult az elmúlt 3000 évben, és a számomra meglepő módon a legminimalistább vélemények szerint is, mondjuk a második szentély idején 5,5 millió zsidó élt. Most ezeknek persze csak a fele élt Izraelben, de akkor is, akkor az mondjuk 2 millió, 2,5 millió zsidó. Most, hogyha pont a fele tiszta, és a fele tisztátalan, akkor mi van? Nyilván ez egy teoretikus kérdés, de egy fontos teoretikus kérdés. Tehát ugye az a kérdés, hogy a többség tisztátalansága az, ami a felmentést okozza, vagy az okozza a felmentést, hogy a többség nem tiszta. Ugye? Nem ugyanaz. A felet, azt hova, a pontosan felet hova számoljuk. Itt már. Következőt mondja a Talmud, Jesivában a következő, a Tanházban a következő kérdés merült föl. Hát és a hajviszon mechcata hajrűn mechcatmén. Hogyha Izrael fiai pont fele arányban, fele-fele arányban tiszták és tisztátalanok. Rába már mechcal mechcakerojv. Rába azt mondja, hogy a fél az olyan, mint a többség. A nagyobb rész. Hogy ez mit jelent, arról mindjárt beszélni fogunk. Rav Kahana azt mondja, hogy a nagyobb, ahogy a fele-fele, az nem számít nagyobb résznek. Mit jelent az, hogy a fele az olyan, mint a nagyobb rész? Rav Amar Mechcel Mechceker Oiv. Rav azt mondja, hogy a fele az olyan, mintha a nagyobb rész lenne. Tehát, mivel pont fele tiszta, és pont fele tisztátalan, a tiszták szempontjából nézve, mivel ők a közösség fele, ők úgy tekintenek rá, mint hogyha ők lennének a többség. Ha ők a többség, akkor meg kell, hogy hozzák az áldozatot tisztaságban. A tisztátalanok, ők is pontosan fele a zsidó népnek, és hogyha az ő szempontjukból nézzük, akkor a fél az olyan, mint hogyha a többség lenne. Tehát akkor ők is meg kell, hogy hozzák az áldozatot, mert ha a közösség nagyobbik része tisztátalan, akkor tisztátalanságban kell meghozni az áldozatot. Akkor mi a megoldás? Halló, iszin, látszmon. Mind a ketten meghozzák az áldozatot, de külön csoportban. Az egyik csoport, a tiszták csoportja meghozza az áldozatot a tisztaságban, a tisztátalanok csoportja meghozza a tisztátalanságban. Mielőtt mind a ketten olyanok, mintha többség lennének, és aki a többség, azután megyünk, de mivel mind a ketten többség, ezért ők mennek maguk után. Rav Kahana viszont azt mondja, mechcal-mechca énékelov. A fele-fele az nem olyan, mintha a többség lenne. A felét nem tekintem úgy, mint hogyha a többség lenne. Mint hogyha a nagyobbik rész lenne. Tehát akkor mi a megoldás? Itt két vélemény lesz, hogy akkor, mert csak Rav Kahana csak ennyit mondott, hogy a fele-fele az nem olyan, mint a nagyobb rész. Mária kérdezi, hogy a számolás vajon hogyan történt? De ilyen részletekben nem menjünk, Mária, hogy ez hogyan történt. Hagyjuk ezt. Ezt nem. Most nyilvánvalóan, ahogy mondtam, itt ez tipikusan az a kérdés, ami nem egy gyakorlati kérdés abban az értelemben, hogy senki nem gondolta komolyan, hogy lehet egy olyan szituáció, amikor a zsidó nép pontosan fele tiszta és pontosan fele tisztátalan, mert hogy ezt senki nem fogja összeszámolni. Nem emiatt teszik fel ezt a kérdést, hanem azért, mert amikor ahhoz, hogy definiáljunk valamit, a definícióhoz határokat kell körülrajzolni. Tehát amikor azt akarom definiálni, hogy pontosan mit jelent az a törvény, hogy ha a többség tisztátalan, akkor tisztátalanságban lehet hozni az áldozatot, ahhoz azt kell megértenem, hogy ennek a törvénynek mi a lényege. Az, hogy a többség tisztátalan, vagy az, hogy a többség nem tiszta. Nem ugyanaz, nem ugyanaz jelenti. Jut eszembe, és elnézést a profán példáért, de mostanában olvasgatom a Platón köztársaság című művét, amiben az a nagyon érdekes, hogy amikor Szokratész, nem tudom, most hirtelen teszem, hogy kivel beszélget az elején, és azt akarja megtudni, hogy az igazság szolgáltatása, az igazság az mit jelent, akkor föltesz kérdéseket, és a kérdésekre adott válaszokból mindig lehassít valamit a helyes válasz megtalálásához. Tehát tulajdonképpen a definíciót az Platón is úgy csinálja, mint a Talmud, Lehavdil, hogy mindig lehasít valamit ahhoz, hogy egyre szűkebb legyen az a definíció, az a körülhatároltság, amivel meg tudom határozni az adott dolognak a definícióját. Most a Talmud, Lehavdil, a Talmud valami nagyon hasonlót csinál, föltesz valami olyan teoretikus kérdést, amit nem azért tesz fel, mert azt gondolja, hogy ennek lesz valami gyakorlati implikációja, hogy tényleg eljön az a pillanat, amikor majd a zsidók pont fele-fele arányban lesznek tiszták és tisztátlanok, és akkor mi a törvény, hanem azért teszi ezt, mert ebből a szimulációból ki fog jönni arra a kérdésre válasz, hogy tulajdonképpen mi ennek a törvénynek a quintesszenciája, mi az oka annak, hogy a törvény az ez. És itt is ugye erről van szó. Rav Kahana azt mondja tehát, hogy mechca einoikerov. Rav Kahana azt mondja, hogy a fele-fele arány az nem számít többségnek. Tehát, hogyha fele arányban tiszták, fele arányban tisztátlanak, akkor nem tekintem a fele arányt olyan, mint hogyha a nagyobbik rész lenne. És ezért hogyan tekintem őket? Az első vélemény szerint. Rav Kahana álláspontjának első magyarázata szerint. Te hajrin öjszínesz rissaj. A tiszták meghozzák az első áldozatot, a pészachi áldozatot a maga idejében. Tumein öjszínesz rissaj. És a tisztátalanok pedig meghozzák a második áldozatot. Miért? Mert nem lehet azt mondani, hogy a többség volt tisztátalan, hiszen csak a fele volt tisztátalan. Ő nem tekinti a felét többségnek, és ezért a fele volt csak tisztátalan, és nem a többség volt tisztátalan. Tehát akkor az első pészach marad a tisztáké. A tisztátalanok majd meghozzák a másodikban. A második vélemény szerint viszont, Amarafkána, mechca énekröp, te hajrin összeleniseny, a tiszták meghozzák az elsőt, a tisztátalanok viszont nem hozzák meg a másodikat sem. Miért? Mert mikor tudnák a tisztátalanok meghozni a másodikat? Akkor, hogyha kisebbségben lettek volna tisztátalanok az első áldozatnál, az első pészachi áldozat idején. De nem voltak kisebbségben, tehát akkor nem hozhatják meg a második pészakot. Az első pészakot sem hozhatják meg, mert nem voltak többségben. Tehát akkor mi a törvény? Ez szerint a B változat szerint, hogy az első áldozatot meghozzák a tiszták, és a másodikatról lemaradnak a tisztátalanok. Az elsőről is lemaradnak, és a másodikról is lemaradnak. Nézzük meg először Rávnak a véleményét. Ugye Ráv mit mondott? Mechca körajv, hogy a többség, az olyan, a fele-fele az olyan, mint a többség, és ezért meg lehet hozni az áldozatot, ezért úgy kell meghozni az áldozatot, hogy a tiszták is meghozzák az első áldozatot, és a tisztátalanok is meghozzák az első áldozatot két külön csoportban. Nézzük meg ezt a álláspontot egy kicsit jobban. Na, nit ma kahol, oi rubba, és a hajuk ám, bémak alta, hörin jászabe tuma. Ugye a mi mistánk hogy fogalmaz? A mi mistánk úgy fogalmaz, hogyha a közösség nagy része vagy a kohaniták, vagy a eszközök váltak tisztátalanná, akkor meg kell hozni tisztátalanságban az áldozatot. Hogy fogalmaz a misna? Ha a nagyobbik része a közösségnek tisztátalanná vált. Ha igaz lenne az, hogy mechca, hogy a fele-fele is olyan, mint a nagyobb rész, akkor a mi misnánk nem azt mondaná, hogy a nagyobb rész vált tisztátalanná, hanem azt mondaná, hogy ha a kisebbik rész nem volt tisztátalan, ha a kisebbik rész nem. Nem azt mondaná, hogy ha a nagyobbik rész vált tisztátalanná, hanem azt mondaná, hogy ha nem volt tiszta a nagyobbik rész, és ez nem ugyanaz. Tehát, hogyha fele-fele, akkor is meghozzák az áldozatot. Kassele Ráv, akkor ez Rávnak a véleményével nem stimmel. Miért? Mert mit mondott Ráv, hogy a fele-fele az olyan, mint a többség, mint a nagyobbik rész. És ezért a tisztátalanok szempontjából ők csak fele a közösségnek, de az olyan, mintha már többen lennének, mert a fele az olyan, mint a nagyobbik rész, és ezért ők is meg kell hozzák az első áldozatot, és a tiszták is az ő szempontjukból a többség, hiszen ők is a fele, akkor ők is olyan, mint a többség, akkor ők is meg kell hozzák az áldozatot. A melech a ráv, rúba, avdé, kulla, betuma, pálga, pálga, hallóisz, látszma, hallóisz, látszma. Azt mondja, ráv, nem. A misnából nem hozhatsz velem szemben érvelést. Miért? Mert a misna mit mond? A misna arról beszél, hogy mikor van az, hogy a tiszták is együtt kell hozzák a tisztátalanokkal az áldozatot. Mikor? Ha a tisztátalanok vannak többségben. Én nem erről beszélek, én arról beszélek, hogy a tisztátalanok mikor kell, hogy az első áldozatot meghozzák. Nem együtt a tisztákkal, de mégis meg kell, hogy hozzák, akkor is, hogyha fele-fele arányban tiszták és tisztátalanok a zsidók. De van egy jelentős különbség a között, amikor csak fele-fele arányban vannak, és mind a ketten meg kell, hogy hozzák, de külön-külön, és akkor, amikor a többség tisztátalan, mert amikor a többség tisztátalan, akkor a tiszták is tisztátalanságban együtt a tisztátalanokkal hozzák az áldozatot. Ahi nami masztábra, és jogosnak tűnik Ráv érvelése, de tanim szeifa, hiszen a misna a végén azt mondja, nitma miut akahol, te hölgyen eszen isent, mölyen eszen sejni, miut huda avdibe sejni, ava, pálga, pálga, laj, ve avdibe rissajn, hálózó, látszva, hálózó, látszva. Miért? Mert a misna vége mit mond? Azt mondja, ha a közösség kisebbik része tisztátalan, akkor az elsőt tisztaságban hozzák, és a másodikat tisztátalanságban. Nem, és a tisztátalanok pedig maradnak a másodikra. Akkor ezek szerint megint ebből mit lehet következtetni, mondja Ráv, hogyha fele-fele arányban vannak, akkor nem igaz, hogy a tisztátalanok maradnak a másodikra, hanem a tisztátalanok is az elsőn hozzák, csak a tisztáktól külön. Tehát akkor a misna végéből pont, hogy az én álláspontomat lehet bizonyítani, mondja Ráv. Vel a Kásrev Kán, azt mondja, tanul jogos, akkor viszont most forduljunk a másikhoz, Rav Kahanával szemben ez viszont egy jogos ellenvetés, mert Rav Kahana mit mondott, hogy a fele-fele nem olyan, mint a nagyobb rész, és ezért két opció volt, vagy úgy mondta Rav Kahana, hogy az elsőt hozzák a tiszták, és a másodikat a tisztátlanok, akkor a pont fele-fele részben voltak tiszták és tisztátlanok, vagy az elsőt hozzák a tisztátlanok pedig se az elsőt nem hozzák, se a másodikat. Most, hogyha igaz lenne, most, hogyha megnézzük a misna végét, a misna mit mond, az esetben, hogyha a többség tiszta volt, és a kisebbség tisztátalan, akkor a másodikat hozzák a tisztátalanok. Ez ugye mit jelent, hogyha fele-fele arányban voltak, akkor az elsőt hozzák a tiszták és a tisztátalanok csak külön-külön. Ez nem egyezik Rav Kahana véleményével. Amelech a Rav Kahana nitmo miut a kahal tehelyen eszen isen, itt mén eszen isen, ha pálga pálga tehelyen eszen isen, átfél eszen, én eszen, lehessen isen, lehessen isen. Azt mondtam, hogy először is Rav Kahana első álláspont, első változatával szemben ez nem egy kérdés. Miért? Mert misna mit mond? Ha a többség tiszta és a kisebbség tisztátalan, akkor az elsőt hozzák a tiszták, a másodikat hozzák a tisztátalanok. Ha a közösség fele-fele, akkor már nem így járunk el, mert az elsőt hozzák a tiszták, a másodikat, se a tisztátalanok pedig se az elsőt, se a másodikat. De az első bocsánat, ez volt a második, a B változata Rav Kahananak. És a B változat szerint, tehát akkor ez így jól kijön. Viszont az A változat szerint, ahol, hogyha fele-fele arányban tiszták és tisztátalanok a zsidók, akkor Rav Kahana szerint az elsőt hozzák a tiszták. És a másodikat a tisztátalanok. Akkor nem stimmel a misnának a szövege, mert a misna azt mondja, hogy akkor hozzák a másodikat a tisztátalanok, hogyha ők kisebbségben voltak. Rav Kahananak az A változata szerint akkor is hozzák a tisztátalanok, hogyha fele-fele arányban voltak. Máik elemé már. Amelech a Rav Kahana, hú, a dindá filú, pálga, te hölgyen eszenszer isent, mén eszenszer. Azt mondja Rav Kahana, ne legyen félreértés, ugyanez a szabály, akkor is, hogyha fele-fele arányban voltak tiszták és tisztátalanok, ugyanez a szabály, az elsőt hozzák a tiszták, a másodikat a tisztátalanok. És miért fogalmazott a misna akkor úgy, hogy akkor van az, hogy az elsőt hozzák a tisztát, a másodikat a tisztátalanok, hogyha kisebbségben voltak a tisztátalanok. Miért nem mondja azt, hogy fele-fele? Ájdi, tanár is a rúbaj, tanár nem beszélni fogja, mert ez csak egy szemantikai oka van, az, hogy az, mivel a misna elején úgy fogalmazott, hogyha a többség tiszta, és a kisebbség tisztátalan, ha a többség tisztátalan, és a kisebbség tiszta, akkor az első is tisztátlanságban hozzák, ezért a misna végén úgy fogalmaz, hogy a többség tiszta, és a kisebbség tisztátalan, az elsőt a tiszták, a másodikat a tisztátalanak hozzák, pedig fogalmazhatott volna úgy is, hogyha fele-fele arányban tiszták és tisztátalanak, de mivel a misna elején többség és kisebbség kifejezéseket használt, akkor a misna végén is ezeket a kifejezéseket használják. Hú. Ezek szerint három változat van. Még egyszer vegyük át gyorsan a három változatot. Ha a közösség fele-fele tiszta és tisztátalan, Ráv szerint ez esetben a tiszták is, és a tisztátalanok is az első Pészakkor hozzák az áldozatot, csak külön-külön. Ez Ráv. Ráv Kahánának az A változata szerint, ha fele-fele arányban tiszták és tisztátalanok, akkor az elsőt hozzák a tiszták, a másodikra maradnak a tisztátalanok. Ráv Kahánának a B verziója szerint, ha fele-fele arányban volnak a tiszták és a tisztátalanok, akkor az elsőt hozzák a tiszták, a tisztátalanok pedig se az elsőt, se a másodikat nem hozzák. Most mit fogunk látni? Hogy mind a három variációra találunk brájtát, amelyik tudna referenciaként szolgálni. Most először el fogjuk mondani mind a három brájtát, és utána el fogjuk magyarázni, hogy mind a három vélemény, amivel szemben lesz két olyan brájta, ami szembe megy vele, az hogyan fogja magyarázni azt a két brájtát, ami vele szembe megy. Tehát itt fog jönni a kis matematikai jellegű logikai játék. Nézzük a három brájtát. Tánya Kavasszi Ráv. Először is a Ráv álláspontját alá támasztó brájta a következőképp hangzik. Hogy viszont megszata érjön, megszata érjön, halló iszi látszom, halló iszi látszom. Hogyha fele-fele arányban voltak a tiszták és a tisztátalanok, akkor az első áldozatot kell hozzák mind a ketten, csak külön-külön, a tiszták maguknak, és a tisztátalanok maguknak. Ez Ráv véleményét támasztja alá. A következő brájta. Tánya Kavaszei, Tánya Kilista Kámad Ráv Kána, Ráv Kána a változatát alátámasztó brájta a következőképp hangzik, arra se hajszol, megszatajni, mennyit, hajni, nőszerűen, isényt, mennyit, nőszerűen, sényi, ha fele-fele arányban voltak tiszták és tisztátalanok a zsidók, akkor az elsőt hozzák a tiszták, és a másodikat a tisztátalanok. Ez ugye az A változat. B változat Ráv Kána véleményében, de tányok nincs nem bászad Ráv Kána, hár is a iszol, megszent a hőrmesztet, mert tajni nőszen sem isent, mert én nőszen elesen isen, vagy lőjesz a sén. Ha fele-fele arányban voltak tiszták és tisztátalanok a zsidók, akkor az elsőt hozzák a tiszták, a tisztátalanok pedig se az elsőt, se a másodikat nem hozzák. Na akkor most nézzük sorra, hogy mindegyik vélemény hogyan fogja magyarázni azt a brájtát, azt a két brájtát, amelyik nem stimmel az ő véleményével. Lerav, ulleda, ulles lisna bászrad Ráv Kahána. Először nézzük meg, hogy Ráv álláspontja szerint és Ráv Kahána második álláspontja szerint. Tehát azt szerint az álláspont szerint, hogy, hogy mind a ketten az elsőt hozzák, vagy azt szerint az álláspont szerint, hogy az elsőt a tiszták hozzák, a tisztátlanok pedig nem hoznak egyet sem. Hogy fogják magyarázni azt a brájtát, amelyik azt mondja, hogy te hajjön összen is, mint mennyi összesesényi, hogy a tiszták hozzák az elsőt, és a tisztátlanok a másodikat. Kégön is a hajjön iszra, megszat a hajjön, megszat mém. Úgy, hogy pont fele-fele arányban voltak a zsidók, tiszták és tisztátlanok, de nosim más lima iszlet mém. És a tisztátlanokhoz viszont hozzájöttek még asszonyok. Ugye itt az a kérdés, hogy a Pészak áldozat az kötelező jellegű-e az asszonyokra, vagy sem. Alapvetően van egy olyan alapszabály, hogy minden olyan micva, ami cselekvő jellegű, és időhöz van kötve, tehát egy konkrét időponthoz van kötve, az alól a nők föl vannak mentve. Ugye ez alól van azonban egy, tehát mit tudom, ilyen az, hogy nem kell, hogy imaszíjat kössenek, nem kell, hogy táliszt hordjanak, ugye ezek mind időhöz kötött cselekvő micvák. A kérdés az, hogy ja, de van egy-két kivétel ez alól. Tehát vannak kivételek, amiknél amik akkor is kötelezőek, hogyha időhöz kötött cselekvő micvák. A kérdés az, hogy mi van a Pészak áldozathoz, ami ugye egy cselekvő micva, meg kell hozni a Pészak áldozatot, és időhöz van kötve, csak egy adott időpontban lehet meghozni. ez a nőkre nézve kötelező, vagy nem kötelező, hanem csak magukra vették, és ezt lehet csinálniuk, de nem kötelező. Ha azt mondom, hogy ez egy resusz, hogy a nőkre nézve ez nem kötelező, akkor, és úgy van, úgy jön ki a tiszták és tisztátlanok aránya a zsidó népben, hogy a többség, hogy a tiszták és tisztátok pont fele-fele arányban vannak. Nosimas lénysz lett mém, viszont ha a nőket is hozzászámoljuk a közösséghez, akkor úgy jön ki éppen, hogy a tisztátalanok vannak többségben. Akkor mi jön ki? Dál nosiminat mém, behávölött mém, miuta? Akkor az jön ki, bocsánat, nem, rosszul mondtam az előbb. Ha fele-fele arányban vannak a tiszták és a tisztátalanok, de csak azért vannak fele-fele arányban, mert a nőket is beleszámoljuk a számításba. Ha viszont kivennénk a nőket a számításból, akkor kevesebb lenne a tisztátalan, mint a tiszta. És mivel úgy tekintjük, hogy a nőkre nézve nem kötelező a pészachi áldozás, ezért a nők nélkül, igazán valójában a képletet a nők nélkül kellene néznünk, és a nők nélkül a tiszták vannak többségben. És ezért az első áldozatot a tiszták hozzák, a másodikat a tisztátalanok. És ezzel magyarázza Ráv, és Ráv Kahana B változata, ezt a brájtát. Ez a brájta így erről szól, arról szól, hogy ugyan fele-fele arányban, úgy mondja, hogy fele-fele arányban vannak a zsidók, tiszták és tisztátalanok, de csak a nőkkel együtt fele-fele arányban. A nőket, ha kivennénk a képletből, akkor a többség tisztátalan lenne, és ezért ez szerint kell eljárni, mely szerint, bocsánat, akkor a többség tiszta lenne, és akkor ez szerint kell eljárni, és ez szerint eljárva az elsőt hozzák a tiszták, és a másodikat a tisztátalanok. Oké, akkor nézzünk egy másik variációt. Leráv, ule lisna kámad ráv kahana. Ráv véleménye szerint, aki azt mondja, a fele-fele tisztátalan és tiszta, akkor az elsőt hozzák mind a tisztátalanok csak külön-külön. Illetve Ráv Kahana a változata, aki szerint az elsőt hozzák a tiszták, a másodikat a tisztátalanok. Hogy fogják magyarázni azt a brájtát, amelyik azt mondta, hogy a hölgyön őszönösszel isönit, mély nőszín, lőjeszre isen, lőjeszeséni, amelyik azt mondta, hogy a tiszták hozzák az elsőt, a tisztátalanok pedig se az elsőt, se a másodikat. Akkor itt nézzük, Ráv egyféleképpen fogja ezt a brájtát magyarázni, és Ráv Kahana másképp fogja ezt a véleményt magyarázni. Ráv Kahana a véleménye másképp fogja ezt magyarázni. Ráv me tárécla, ki gönsa a Yisrael, te hajrim, és a Yisrael mehcet mehim, mehcet hajrim, na is őid fejszállat a hajrim. Ráv szerint arról van szó, hogy a zsidók fele-fele arányban tiszták és tisztátalanok, viszont hogyha hozzászámoljuk az asszonyokat, akkor a tiszták vannak többségben, az asszonyokkal együtt már többen vannak a tiszták, és azon az állásponton van, hogy a nők számára az első Pészach meghozatala az nem egy lehetőség, hanem egy kötelesség, a második Pészach viszont nem kötelesség, akkor mi jön ki be Rishonlei Avdi de Havelei miut, akkor az első Pészach esetén a nőket be kell számítani, és így a tisztátalanok kisebbségben vannak, tehát ők nem hozhatják meg az áldozatukat. A második Pészach esetén viszont azért nem hozhatják meg az áldozatukat, mert ott viszont őket nem szeret beleszámolni, és akkor viszont az jön ki, hogy a tisztátalanok voltak többségben. És ezért nem lehet a második Pészachot hozni. Oké. Ulle Ráv Kahana, ez a Ráv szerinti magyarázat. Ráv Kahana a változata szerinti magyarázat. De amár Pálga nem jön Avdebe Séni, ugye, amely szerint az alváltozat szerint, ha fele-fele arányban voltak tiszták és tisztátalanok, akkor az első áldozatot meghozzák a tiszták, a másikat a tisztátalanok. Itt viszont azt mondja, hogy a tisztátalanok se az elsőt, se a másikat nem hozzák, azt hogy fogja magyarázni? Kikönyvés, ha viszont megszatai, hogy a fele-fele arányban voltak a zsidók tiszták és tisztátalanok, vagy nosima slimois lett a hajrin, de csak úgy, hogyha az asszonyokat is beleszámoljuk. És azon az állásponton vagyunk, hogy az nőkre nézve az első áldozat kötelesség, a második Pészach lehetőség, akkor az első áldozat esetén azért nem hozzák a tisztátalanok, de Rishon Lei Avdi, de Havelei Pálga, 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 Rishon Lei Avdi, Pálga, Rishon Lei Avdi. mert hogy jön, az első áldozatot nem hozhatják a tisztátok, mert az első áldozat idején a nőket is beleszámoljuk, és a nőkkel együtt fele-fele arányban vannak a tiszták és a tisztátalanok, és akkor nem lehet a tisztátoknak hozni, csak akkor lehetne, ha többségben lennének. Akkor maradnának a második Pészákra, de a második Pészákot meg azért nem hozhatják, mert a második Pészáknál már nem számoljuk bele az asszonyokat. És akkor viszont az jön ki, hogy a tisztátalanok voltak többségben, és amikor a tisztátalanok vannak többségben, akkor a másodikat nem hozhatják meg a tisztátalanok, mert már az elsőt kellett volna, hogy meghozzák. Oké. Akkor még egy szimuláció marad. Ulerávka hána de tánya... Ule Ravka Hanode Hode Tanya Haris Oyson Mechsatoin Mechsatmein Hallo Islatsme Hechemitaretzla. Ravka Hana, amelynek mind az A változata, mind a B változata ellentmond azzal, hogy ha pont fele-fele arányban tiszták és tisztáltak a zsidók, akkor ezek is, és azok is az első Pészákkor kell, hogy hozzák az áldozatot csak, fele, csak külön-külön, akkor Ravka Hana hogy fogja magyarázni azt a brájtát, amelyik pontosan ezt a véleményt hangoztatja? Amarecha Rav Kahana, te naihi, Rav Kahana azt mondja, hogy jogos. Ezzel nem tudok mit kezdeni. Ez nincs olyan szimuláció, amit én el tudnék a saját véleményem szerint magyarázni. De valójában azért nincs, mert ez a vita, ami köztem és Rav között van, ez már egy tanai, ez már egy előző nemzedékben a Tanák, a Misna bölcsei között is fennálló vita volt. Iklemándam mehcemehcerről, iklemándam mehcemehcerről, én ikről, és már ott fölmerült ez a vita, hogy vannak, akik szerint a mehce a mehce röjv, a fele-fele az olyan, mintha a nagyobb rész lenne, és vannak vélemények, amelyek szerint a fele-fele nem olyan, mintha a nagyobb rész lenne. Hú, drága barátaim! Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. Idáig tartott a 79-es lap. Javaslom, hogy ezt az utolsó részt azért még egyszer hallgassuk meg, mert ezt fejből visszamondani az nem lesz azért egy olyan könnyű feladat. Kívánok mindenkinek egy további szép napot, sikerekben gazdag hetet. Remélem, hogy mindenkinek egy jó hete, egészségben teli hete lesz ez a hét. Én egy kicsit el fogok utazni, úgyhogy lehet, hogy a még bizonytalan, hogy hány órakor fogok bejelentkezni minden nap, de meg fogjuk találni a megfelelő időpontot. Lehet, hogy ezen a héten esténként lesz a tanulás. Az is lehet, hogy nappal lesz, de egy kicsit más időpontban, de mindenkit értesíteni fogok. Figyeljétek a Facebook oldalunkat. Köszönöm szépen mindenkinek, további szép napot, jó tanulást, minden jót kívánok mindenkinek.